Folytatódik a Hozzá egy verset Rimportré magazin, vendégem továbbra is Járai Kíra. Térjünk el a te versedre, te egy teljesen más világból hoztál verset.
Igen, először fel is vetődött bennem, hogy most ez biztos, hogy ezt hozzam, de ugye annyira, nem tudom, ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a verset, már nagyon-nagyon régóta. És sok minden miatt aktuális is. Tehát.
Mégpedig?
Hát amiatt egyébként pont, hogy ugye beszéltünk a mentálhigiénés képzésemről, hogy ott nagyon-nagyon sok mindenre rájöttem, meg ráébredtem, amire nem gondoltam volna. És például a transzgenerációs traumákról.
Ó, de tehát szép téma.
Ez, igen, az nagyon... Én mindig azt gondoltam, ugye ez mindenkit érint.
Hogyne.
És annak ellenére, hogy ez engem, ezek a témák nagyon érdekeltek, soha nem foglalkoztam ezt. Tehát egyetlen egy könyvet nem olvastam ebben
a
témában.
Most csak azért, csak hogy úgy beszéljünk róla, hogy akkor tudjuk is, hogy miről beszélünk. Ugye Radnótinek az Erőltetett menet című verséről van szó, ami tulajdonképpen szépen leírja az ő utolsó napjait, amikor is ugye a 44-ben zsidóként, munkaszolgálatosként hát ugye gyalogoltatták őket nagyon hosszú utakon át, és aztán sajnos a halálát is egy ilyen út hozta el, és akkor ezek szerint neked kötődésed is van valamilyen szinten
annyiban, tehát ugye nyilván tudtam a családi történeteket mindig, de mindig úgy tekintettem rájuk, mint hogyha ez egy film lenne, vagy valahol olvastam volna. Az biztos, hogy egészen kicsi koromtól nagyon-nagyon megérintettek ezek a történetek, tehát hogy nagyon durva hatással voltak rám. És ennek ellenére soha nem akartam bővebben tudni arról, hogy mi történt a családdal.
Te tudtad azt, hogy mondjuk a nagyszüleidet...
Hát, hogy a nagypapának gyakorlatilag igen, az egész családját. Igen. És tehát tudtam ilyen...
De mondd el, légy szíves, hogy pontosan titok.
Hát nem titok, most erről most annyira hosszan nem beszélnék. Hogy... Igen, de hogy a anyai nagypapám, ő volt az egyetlen, aki tulajdonképpen túlélte, ő munkaszolgálatos volt. És az egyik unokahuga, aki hazajött Auschwitzból, de mindenki más, a szülei, a testvérei, azok gyerekei, azok férjei, tehát mindenki oda veszett.
Aha. Radnótinak egyébként a nevelő anyja, és a huga, aki a nevelő anyától ugye féltestvér, ők is Auschwitzban végezték. Sajnos, ugye ő erről sem tudott már végül is, mert ő se tudott hazatérni. És akkor erről a történetről te gyerekként tudtál.
Tudtam, de... persze, de mindig valahogy, ez mondom, ez ilyen távoli volt, és ugye az ember úgy van vele, hogy hát ezek az őseim története.
Sose találkoztam velük, ezek mind
igazából. Nagypapámat ráadásul nem ismertem, mert ő meghalt a születésem előtt, és mondom így, annyira nem is kérdezgettem erről. Úgyhogy ezért ilyen nagyon fejbevágott, amikor kiderült egy ilyen gyakorlati óra folyamán, hogy ez mennyire bennem van. Úgyhogy most ez egy ilyen elég friss történet, és nyilván most fogok ezen az úton elindulni, tehát hogy ezzel behatóbban
dolgozni,
foglalkozni. Igen.
Magyarán az történt, hogy magát a történetet valamennyire te tudtad, a te képzésed során a transzgenerációs eseményeket, ahogy elkezdtétek feldolgozni, ugye ez egyszer csak visszaköszönt.
Nem is a transzgeneráció, tehát szó nem volt transzgenerációról, hanem egyszerűen egy bizonyos adott kérdésre, egy problémáról volt szó, ami megjelent konkrétan pszichodrámán, és hát egészen érdekes dolgokig jutottunk.
Megdöbbentett téged az, amit ott megtapasztaltál?
Meg.
És mi történt ezt követően? Elkezdted jobban felgöngyölíteni az eseményeket, vagy plusz információt?
Abszolút, de hát először, tehát hogy így családon belül
Aha, tehát elkezdtél kérdezősködni, utána olvasni.
Ja, abszolút. Mm-hmm. Meg hát egyáltalán nem tudom, hogy eleve ez a pszichodráma volt, ami nagyon... nagyon új dolog volt nekem a két év alatt, mert én mindig úgy éreztem, hogy ez iszonyatosan távol áll tőlem. Egyébként szerintem az emberek többsége úgy érzi, hogy nagyon távol áll tőle, és amikor ott van egy ilyen foglalkozáson, akkor is úgy van vele, hogy atya úristen, mit keresek itt, és aztán ehhez képest meg, ugye az emberben legalábbis bennem hatalmas ellenállás volt, hogy csak magamról beszéljek, és ehhez képest elképesztő, hogy mennyire sokat kaptam.
Mi történik egy ilyen
kaptam.
Pszichodrámán, csak hogy tisztázzuk ezt is?
Hát tulajdonképpen mindig van egy főszereplő kvázi, akinek a történetét, vagy az éppen aktuális kérdését, amit meg tud fogalmazni, hogyha úgy dönt a csoport, hogy, hogy az ő játéka következik, hogyha mondjuk esetleg többen ajánlkoznak, akkor tulajdonképpen eljátszuk. Ez így most egy elég bonyolult, meg úgy
jó,
hát elég...
nagy vonalakban.
Igen. De hogy mondom, tehát, hogy nekem igen, tehát nagyon sokat kaptam, és egészen megdöbbentett ez az egész, és most ennek a nagyon az elején tartok, úgy érzem.
És akkor ebbe trafáltam bele azzal, hogy hozz egy verset, és...
És akkor ugye hozzáteszem, hogy én egyébként, tehát, hogy nem vagyok egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy versolvasó, soha nem voltam, hogy imádtam, általában mindig regényeket olvastam, ugye a versek az. Mondjuk nagy versmondó voltam egyébként még általánosba. Hát akkor... amikor még színésznő akartam lenni, akkor nagy versmondó voltam, és akkor még nagyon szépen is beszéltem, mert utána aztán elkezdtem hadarni. De hogy az Ila akkor még, a Sücila, a nagynéném, igen, akkor még nagyon biztatott, hogy
neked ez a pálya kell.
Hogy lehetne, de én aztán nagyon hamar, tehát én nem is értem, hogy voltam ennyire intelligens egyébként. Hogy már önismeretem már megvolt, de nem tudom, de 12 évesen láttam, hogy a színjátszókörbe is se én vagyok a legtehetségesebb.
És akkor rádöbbentél, hogy úristen, milyen intelligensen látom magamat, nem kéne nekem mentálhigiénés szakember.
Az már egy későbbi, de hogy igazából, de egyébként tényleg állandó gyerekként is ilyen elemző, tehát hogy agyon elemeztem magam. Most egyébként erre már kifejezetten figyelek, hogy tehát nem kell ennyi.
Nehogy túl elemezd magad.
Tehát, hogy ezt ne csináljam.
Aha.
Mert ez utána ugye ez hát teljesen a visszájára sül el.
Ez nehéz, ha valakinek ilyen az alapbeállítottsága,
hát nagyon nehéz.
Akkor nagyon nehéz.
De egyébként abban bízom, hogy lehet, hogy ez az út, ami most elindulok, ennek a transzgenerációs szálaknak a felgöngyörítése, hogy ez hát, ha segít valamit az állandó elemzésemen, szorongásomon, tettek. És hogy mindenen, tehát, hogy mindenbe ezerrel belemegyek, tehát nagyon
családállítás?
Családállításon még nem voltam, mindenki nagyon ajánlja, igen.
Én ugyanígy vagyok ezzel, csak most eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy ott is érdekes lenne ezt a sztorit elővenni, hogy találkozhatnál esetleg azokkal a
abszolút
családtagokkal, akik megjárták a poklot.
Abszolút, de én most úgy vagyok vele, hogy ez egy elég nagy...
Bőven elég ez is most.
Ez most bőven elég. És akkor majd meglátjuk, hogy hova vezet ez.
Aha. Megtennéd, hogy felolvasod ezt a verset?
Tök jó egyébként, akartam is szólni neked, hogy nagy betűkkel, mert elfelejtettem elhozni a szemüvegem, ami tök ilyen újdonsült dolog. Hogy...
Mivel, hogy én vaksi vagyok, ezért én eleve ekkorában nyomtatok, és ezt már többször megköszönték nekem.
Ja, de ez nagyon durva. Én ezen most teljesen kivagyok, ez is egy friss dolog.
Igen?
Hogy, hát, hogy már nem látok
figyelj,
rendesen.
Figyelj, kontaktlencse.
De azt nem bírom.
Ja.
Hát tehát, hogy majd jön a szemműtét szerintem.
Na.
Radnóti Miklós erőltetett menet. Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked. S vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet. De mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok maradni, úgy sem mer. S ha kérdezed, miért nem? Még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honi éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon. Ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhezöngne, míg hül a szilvalekvárs, nyár végig csönnapozna az álmos kerteken. Alom között gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még. A hold ma oly kerek. Ne menj tovább, barátom. Kiálts rám, és fölkelek.
Köszönöm szépen. Radnotinak az utolsó hetei, hónapjai nagyon megrázóak, majd most nem akarok ezzel foglalkozni, mert egyébként már beszéltünk itt a műsorban erről, egy másik Bori Lagerben született versével kapcsolatban. De engem mindig letaglóz. És ez a vers szerintem az egyik legsúlyosabb, amiben egyszerre van a feladás, meg a remény, de aztán mégis tudom, hogy fölfog, tehát, hogy,
de hát ez ugye nem csak nyilván minden baromi nehéz élethelyzetben, amikor az emberbe ez játszódik le, hogy legszívesebben, vagy hogy egyáltalán szerencse, akinek nem volt még ilyen élethelyzete, hogy ez lejátszódik benne, hogy folytassa-e vagy sem. Nekem is nagyon sokáig nem volt, de aztán amikor az ember ezt az élethelyzetet megtapasztalja, akkor utána igazából már semmi sem lesz soha ugyanaz.
Aha. Nem, pont akartam kérdezni, hogy a te életedben volt-e olyan pillanat, amikor ezt feladni könnyebb, és mégis lehet, hogy felállni, bár nehezebb, de azt az utat választom.
Hát ekkor volt, amikor volt ez az idegösszeomlás. Tehát, hogy én nekem mindig iszonyatosan távol áll tőlem a feladás, vagy az öngyilkosság gondolata, tehát, hogy én egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy én valaha kerülhetek olyan helyzetben, hogy csak ezt látom kiútnak, vagy megoldásnak. De hát aztán van az a mentális állapot, amikor az emberbe megfordul ez, hogy annyira kilátástalan minden, tehát, hogy bármire gondolsz, annyira sötét és semmi reményt nem érzel, hogy ez vagy hogy ez mikor fog változni, vagy ez...
Mitől?
Most meg mitől?
Mert ugye azt írja például Radnóti, ne menj tovább, barátom, kiállj rám, s fölkelek, de ehhez valaki kell, hogy rákiáltson.
Igen, de hát hogyha nincs, érted, de közben meg ebben, mondjuk, hogyha mentálisan vagy ebben a helyzetben, akkor igazából tehát annál jobban egyedül semmikor nem lehetsz.
Tehát kiabálhatnak.
Hát nincs aki, de nem tud senki segíteni.
Aha.
Tehát, hogyha mentálisan vagy olyan, milyen most itt ez nyilván, ez azért egy más szituáció. Mondjuk olvastam, hogy egyébként a háború alatt nagyon-nagyon-nagyon kevés az öngyilkosok száma. Tehát, hogy egyszerűen annyira erős az élet ösztön, hogy minden más.
Annyira erős a remény, igen. És valószínűleg később.
Meg. És nem is leszel akkor, tehát hogy nem vagy akkor depressziós, meg nincsenek pánikrohamaid, meg ilyenek, tehát hogy az agy az tényleg csak arra koncentrál, hogy túlélj. Mint ahogy itt is.
Igen. És mi az, ami segíteni tud, tehát mint Münchhausen báró, hogy a saját hajánál fogva az ember kihúzza magát?
Hát a mai napig nem tudom egyébként, hogy igazából mi, de tehát nyilván nincsen egy ilyen általános recept, hogy most hogy tud az ember kijönni a gödörből, de igazából csak enyhíteni lehet ezen a tüneteken sokszor.
Hát meg volt a gyógyszer.
Hát igen. Na most ezzel is a gyógyszerellen, egyébként én úgy voltam, hogy én hihetetlen gyógyszerellenes vagyok, tehát hogy meg úgy is nőttem föl, hogy ilyen jellegű gyógyszereket nem szedünk soha, tehát inkább a halál. És aztán rá kellett jönnöm, hogy egyébként, tehát hogy van az az állapot, amikor ez egy mankó lehet. Persze ez nyilván nem azt jelenti, hogy a gyógyszer semmire nem megoldás, csak egy segítség, hogy kimássz abból a legeslegmélyebb gödörből.
Hát nekem volt nem is elég egy közeli hozzátartozóm, akit kvázi már csak az mentett meg, hogy jó gyógyszert kapott, és jól lett beállítva, és 180 fokos fordulat, és kivírulás, és stb. Tehát
persze, és akkor utána már tud dolgozni azon, igen, hogy valóban egyébként kijöjjön abból a gödörből, amiben belekerült. De mondom, tehát ez egy segítség, akkor van gáz, hogyha valaki évtizedekre beleragad ebbe a gyógyszerszedésbe.
Ja, igen, hát az se jó. Tehát lejönni utána.
Hát lejönni
másik,
nagyon nehéz.
Ez meg a másik probléma. Hát Ingyenceknek mondanám, hogy az erőltetett menet csodálatos jambusokból, úgynevezett nibelungizált alexandrinokból áll, titá, 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 bolond ki földre rogyván. És ez mekkora dolog, hogy ezt ő még erre is oda tudott figyelni.
Hát ez az hihetetlen.
Mert ez a fajta lüktetés, ez tényleg visszaadja az erőltetett menetnek a monotonitását. Itá, titá, titá. Ilyen egy nagy költő.
Hát nem véletlen, hogy ez, amikor először olvastam azóta, így az így belém markolt.
Aha. Na jól van. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a terved most, majd a diplomád után? Megnyitod a kis klientúrádnak a...
Ja, azt hittem, hogy a vendégházat.
Ja, van vendégházatok.
De most ilyen felújítás projektben vagyunk. Na, egyébként ez is egy elképesztő önismereti út. Tehát most már kezdem azt hinni, hogy tudod, amikor tényleg a kelleténél több nehézség jön, akkor én most ezt úgy fordítottam le, egyébként éppen tegnap mondtam, fogalmaztam meg, hogy jó, most akkor innentől muszáj valamelyest úgy tekintenem erre az egészre, hogy ez egy lecke, tehát hogy ez egy tanítás.
Hogy ilyet hogy, soha többet.
De az is, igen, lehet, hogy az is, de az, hogy én ugye, amit, mint mondtam, hogy képes vagyok mindenre ilyen nagyon-nagyon rámenni, és ilyen teljesen beszűkülten csak arra koncentrálni, és csak, tehát hogy na, így nem lehet. Tehát, hogy ezt nem lehet hosszú távon csinálni.
Lazábban kéne kezelni.
Lazábban. Tehát, hogy egyszerűen, hogy attól még, hogy adódnak problémák, meg lehet ez a probléma kicsi, nagy, de nyilván nekem tök mindegy, hogy mekkora, mert hogyha éppen nincsen nagy problémám, akkor a kicsire húzom
akkor
rá.
Akkor majd csinálok valami másból.
Nem azt, hogy csinálom, de hogy a kicsit is olyan, igen, az ember felnagyítja. De hogy igen, hogy egyszerűen meg kell tanulnom, hogyha hosszú távon van valami probléma, amit én nem tudok megoldani és lezárni, és egyébként tőlem kívülálló ok, vagy dolog, akkor egyszerűen lazulj le és engedd el. Tehát kicsit engedd el.
Tudod, mire jöttem rá így ennyi idősen, hogy a dolgoknak általában a kétharmada az meg szokott oldódni magától.
Igen, ezt mindig mondják, és én nem lehet, hogy elhiszem, mert hát tudom, mert hát azért én is értem már eleget, hogy tudjam, hogy egy idő után aztán megoldódik meg minden, de mégis úgy érzem, hogy nekem kell megoldani.
Tehát van egy ilyen control freak, lakik benned valahol?
Nem tudom, erre soha nem gondoltam így, hogy én az lennék, mert közben meg annyira jól el tudom magam engedni, hogyha pont ez hiányzik egyébként.
Az atmoszféra.
Hogy most már nem tudok így flow-ba kerülni egy ideje, és ez baromira hiányzik.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszi a verset. Azt is, hogy tudtunk az aktualitásáról a te életedben beszélni. Én kívánok ehhez is sikeres utat, hogy ezt megjárd. Aztán még a Horányi ügyekhez is.
Köszönöm.
A vendégházhoz, a diplomamunkádhoz, és szerintem ennyi elég is.
Nagyon köszönöm. Jó volt beszélgetni.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszi.
Ez volt a Hozz egy verset Rimportré magazin. A mai vendégem Járai Kira volt. Köszi, hogy velem tartottatok. Péntek este 9 és 10 között vágott verzióban a Rádió Cafén tudjátok élvezni ezeket a beszélgetéseket. Ezt követően pedig 10-től már a YouTube-on és a Spotify-on vágatlanul, mégpedig úgy, ha rákerestek arra, hogy Költő Mata vagy arra, hogy Hozz egy verset. Egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!